Das mag geht. Köré gyűltek a farizeusok, és néhány az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek. És észrevették, hogy némelyik tanítványa tisztátalan, vagyis mosdatlan kézzel étkezik. A farizeusok, és általában a zsidók, ugyanis addig nem esznek, amíg meg nem mossák a kezüket egy maréknyi vízzel, mert ragaszkodnak a vének hagyományaihoz. És amikor hazamennek a piacról, addig nem esznek, amíg meg nem mosakodnak. Sok egyéb más is van, amit hagyományként átvettek és őriznek, amilyen például a poharak, korsók, rézedények és fekhelyek megmosása. Megkérdezték tehát tőle a farizeusok és az írástudók, miért nem élnek a te tanítványaid a vének hagyományai szerint, és miért étkeznek tisztátalan kézzel. Ő pedig ezt válaszolta nekik. Találóan prófétált Ézsaiásról a tudti képmutatók, amint megvan írva, ez a név csak ajkával tisztel engem, de a szíve távol van tőlem. Hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományához ragaszkodtok. Ezt is mondta nekik. Szépen félreteszitek az Isten parancsolatát azért, hogy a helyébe állíthassátok a magatok hagyományait. Mert Mózes ezt mondta, tiszteld apádat és anyádat. És aki gyalázza apját vagy anyját, halállal bűnködjék. Ti pedig azt mondjátok, ha ezt mondja valaki apjának vagy anyjának, korbán, vagyis áldozati ajándék az, amivel megsegíthetnélek, akkor már nem is engeditek, hogy bármit tegyen is apjáért vagy anyjáért. És így érvénytelenné teszitek az Isten igét hagyományotokkal, amelyet tovább adtatok, de sok más ehhez hasonlót is tesztek. Ismét odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Hallgassatok rám, mindnyájan, és értsétek meg, nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tenni őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Ha valakinek van füle a hallásra, hallja. Amikor azután a sokaságot elhagyva bement a házba, megkérdezték tanítványai a példázatról, ő pedig így szólt hozzájuk. Ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába és az árnyékszékbe kerül. Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt, de hozzátette, ami az emberből előjön, azt teszi tisztátalanná, mert belülről, az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, parátlanságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert. Kedves testvérek, elhoztam ezt a könyvet, és most már hallottam itt, hogy többen is ismerik, vagy olvasták, egy Arnold Fuchsenbaum nevű zsidó származású hívő keresztény lelkész írta a messiás életéről, és ezzel a dolgokról is foglalkozik behatóan, ami éppen amíg elhangzik azzal is, és egyáltalán, hogy mi is volt Jézus Krisztus és a zsidóság konfliktusa mögött. Hát először is ő arra mutat rá, hogy éppen ez, amit itt is olvastunk, hogy a hagyományok és a mózesi tanítás megkülönböztetése, illetve az a gyakorlat, ami abból fakad, hogy az évszázadok során lerakódó, hogy így mondjam, most persze ez helytelen kifejezés, vallási vagy egyházi, ez a helytelen az egyházi, inkább egy vallási hagyomány, a zsidó vallási hagyomány, ami egy emberi gondolat szerint lerakódott, az szépen szóhagyományba továbbíték, ezt nevezték a misnának. A misna tulajdonképpen a Jézus korában még nem volt lerögzítve. Onnan indult az egész, és tulajdonképpen egy nagyon jó dologból indult el az egész, amikor a zsidók visszatértek a babiloni fogságról, Esdrás vezetésével, ugye Esdrás pap volt, egy nagyon tekintélyes írástudó, és ők és a munkatársai megállapították, miért jutottunk mi ilyen ítélet alá, miért kerültünk a babiloni fogságba, és akkor rádöbbentek, hogy hát azért, mert elfordultak az ő atyáik istenétől, tisztátalanságokba keveredtek, bálványt imádtak, testi-lelki bűnbe és lázadásba keveredtek. És akkor ugye nyilvánvalóan Ezsrás úgy látta, hogy Jézus is, hogy a hitetlenség és a tudatlanság gyökere mindig az írások ismeretének a hiányából adódik. Ugye azt mondja a szadduceusoknak, ti azért tévejettek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. És erre Esdrás úgy döntött, hogy egy úgynevezett szöforin iskolát, tehát egy írástudó iskolát hoz rétre, és tanítja a rabikat. Na most ez meg el is indult, és egy nagyon jó, így mondhatnám, nagyon jó bibliai iskolát, vagy egy felsőfokú teológiát indított, ami egy nagyon jó hagyománynak indult, de már a következő nemzedékek ezt ilyen okoskodó, bölcselkedő, végül is egy hamis teológiai irányzattá formálták. Sajnos nagyon sokszor alakult ez így az egyház életében is. Tehát kialakult aztán egy olyan hagyomány, amit szóban gyűjtögettek össze, amit minden zsidónak, minden rabinak ismernie kellett. Abból a gondolatból indultak ki, itt megint az emberi okoskodás. Mózes törvényében 613 rendelkezést lehet találni, nem többet. Ők pedig sok tízezret alkottak. Tudnék, azt gondolták, hogy úgy lehet megtartani a törvényt, hogy ezt a 613 rendelkezést, amely természetesen a 10 parancsolat magyarázatából adódott, igei magyarázatából, amit Mózes könyvében lehet találni, Mózes 5 könyvében, hogy a köré kerítést építünk, szó szerint így mondták. Leverünk cölöpöket, körbe kerítjük ezt a 613-at, és igaz, hogy a külsőket lehet, hogy majd megszegik, de akkor a belsők megmaradnak. Tehát egy teljesen buta emberi logikából indult az egész, és akkor 400 év után itt az új szövetség így emlegeti mindig, hogy az atyák hagyománya, vagy a vének hagyománya. Ez volt a misna, amit éberül így neveztek. Ez egy gyűjtemény volt, amit a rabiknak szóban kellett megtanulni és átadni. Amit aztán Jézus Krisztus után az első században, hát a 70-es pusztulás után kezdtek leírni, és aztán ebből, meg még egy-két más gyűjteményből, amik tulajdonképpen így lehetne mondani, hogy a lényege ezeknek az volt, hogy az írástudók írás magyarázatait gyűjtötték össze. És mindezeknek a végső eredménye lett a Talmud, ami közel se akkora, mint amit Magyarországon lehet kapni Talmudot, ennél sokkal-sokkal több a gyűjtemény. Az egész gyűjtemény körülbelül akkora, mint ahogy írja, mint a brit lexikon, tehát egy óriási gyűjtemény, egy iszonyatos gyűjtemény. Hát ebben aztán olyan dolgok vannak, hogy az ember sokszor nem tudja sírjon vagy nevessen. Tudnék arról van szó, hogy mesters tudatosan kiáltották a mózesi törvényeket. Hogy lehet azt úgy kiáltani, hogy tulajdonképpen ne legyen ebből, tehát hogy Isten ezzel ne sértsék meg. De hát persze, hogy megsértik vele. Hát ha én ki akarom játszani akármilyen módon a törvényt, akkor végül is megsértem. És ezért Jézus, tessék megfigyelni, az egész új szövetség, illetve pontosan az evangéliumokkal láthatjuk azt, hogy tudatosan szegi meg a misnát. De Mózes törvényét soha, egyetlen egy esetben sem. És nem, ilyet nem lehet találni, hogy Jézus felülbírálja a Mózes törvényét, hanem mindig a hagyomány. Na most, hogy ugyanez nem csak a zsidóknál, hanem ugyanúgy a keresztényeknél is kialakult egy hagyomány, csak gondoljunk a katolikus egyház hagyományaira. Félelmetes. Ha azt valaki komolyan átgondolja, hogy miket gyűjtött össze 2000 év alatt az egyház úgynevezett szent hagyományként, hát az minden, az minden csak nem szent. Tudod, amikor én megsértem az Isten igét, akkor éppen nem szent a hagyomány. Csak hogy aztán mi megszenteljük, az egy más kérdés. Meg hogy fölébe emeljük az Isten igének, amit itt Jézus vádolja őket, hogy ti szépen fölébe emeltétek a ti hagyományaitokat az Isten igének. Hát például, most de ne nevessenek, mert a, ugye szombati járóföld az 900 méter volt. Tehát annyit volt szabad egy zsidó embernek szabad ünnepén, vagy a más ünnepnapokon is gyakorolni. Igen, ám csak ha ők följöttek Jeruzsálembe, és már vasárnap haza akartak érni, akkor ezt nem tudták megcsinálni. Na de hát az üzlet, a pénz meg pénz, hát valahogy ki kellett ezt játszani, hogy hazamehessenek. Erre azt csinálták, hogy 900 méterenként leállítottak egy rabszolgát, egy kis ennivalóval, és ahol az én tulajdonom, ott az én házam, és akkor így szépen hazamentek. És kvázi nem sértették meg az Isten törvényét. Hát ezért mondja nekik Jézus, hogy, hogy igazán profétált felőletek Ézsaiás, ugye itt az Ézsaiás 29-ből idéz Jézus, mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem. Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat. Azért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni. Vége lesz a bölcsek bölcsességének, és az értelmesek értelme homályos marad. Tehát pontosan arra, ugye milyen profétikus, hogy már 730-40 évvel Jézus előtt elhangzik ez az ítélet felettük, és minden vallásos ember fölöttem is, ha én ki akarom játszani valamibe az Istent, mert micsoda bohóc vagyok én, ha én azt gondolom, hogy az Isten ki lehet játszani. Őt nem lehet kijátszani. Hát őt nem tudom bolondát tenni. Embereket be lehet csapni, de az Isten, aki a szívemet látja, úgy tudnám becsapni. Ugye? És nem minthogyha ez a kézmosás valami bűn lenne, de ugye itt le is írja Márk, hogy egy kis marék vízbe. Tehát ez nem egy mai ember mindig azt hiszi, hogy a 2000 évvel élt ember úgy gondolkozott, mint ő. Hát ugye én elég idős vagyok, hogy én emlékszem arra, hogy a mi apáink meg nagyapáink korosztálya annyira másképp gondolkodott, ha most közöttünk élnének, egyszerűen azt se tudnák, hogy hova csöppentek. Azt hinnék, hogy tényleg valami idegenek vannak itt ezen a földön. Tehát az ő gondolkodásukban annyi minden nem férne bele, amit most már itt a mai modern Európa kezd el fogadni, egyszerűen nem férne bele a fejükbe. És a 2000 évvel élt emberek fejében meg egész más volt, tehát a zsidó ember soha ne azt gondoljuk, hogy ott a higiéniai szempontok vezették őket, csak vallási. Még ha valami az higiéniából eredt volna is, mit tudom én pár száz évvel előtt, abból is vallást csináltak. Tehát minden ilyen kézmosás, meg edények elmosása, majd mindjárt felolvasok egy példát, és akkor hogy küledezni lehet, hogy tényleg milyen gondolatok forognak az ember fejében. Tehát a Fuchsenbaum a következőt írja. Hogy kerül Jézus ugye összeütközésbe, leírja, amit én most itt elmondtam. Tehát, hogy azt mondták, hogy most kerítéseket fognak építeni a törvény körül, és ugye hát megépítették ezeket a kerítéseket, és aztán felolvasom ezt a bizonyos pilpult, ami ugye az ő gondolkodásnak egy nagyon jellegzetes példája. A törvények kialakításánál egy további rabbinusi elvéletet is felhasználtak, amit Pilpulnak neveztek. Ez a Pilpul egy héber szó, aminek jelentése borsos vagy erős. Logikája ennek az volt, hogy ha van egy állítás, hány új állítást lehet még levezetni ebből? Hogy egy példával szemléltessem. Mózes törvény háromszor mondja, hogy egy kecske gidát nem szabad az anya tejébe megfőzni. Na most ugye ezt egy mai ember abszolút nem érti, de már akkor a zsidók se értették, miről van szó. Mózes korában ez még egy valóságos szertartás volt a kánaaniták között. Ezt a Baál istennek, a termékenység istenének mutattak be egy ilyen szörnyű szertartás, hogy megölték a kisgidát, és akkor eleve nem megfőzték az anyja tejébe. Tehát ezt tiltja tulajdonképpen a mózesi törvény, ezt ne csináld, mert ez a Baálnak bemutatott áldozat, és ez tilos volt. Ugye ez háromszor megemlegeti Mózes, és aztán később már nem tudták, miről van szó, és mind a mai napig gyakorolják. De hogy torzult ez el? Azt írja le itt, hogy is van ez manapság. Tehát ehelyen kerül sor a pirkó logika alkalmazására. Feltéve, hogy az ember eszik egy darab húst, és iszik hozzá egy pohár tejet, akkor a kettő összekeveredik a gyomrába, és a hatást fejtje egymásra. Előfordulhat, hogy a hús az anyakecske gidájából származik, amelytől a tej is. És ezzel megszegték a törvényt. Ebből következik az első számú törvény, egy zsidónak nem szabad húst és tejet egyszerre egy étkezés alkalmával elfogyasztani. Legalább 4 órának kell eltelni a kettő között. Minden ortodox zsidó egészen máig tartja magát ehhez a törvényhez. Ha az ember Jeruzsálembe elmegy egy kóser étterembe, úgy csak vagy húsételeket, vagy teljes ételeket szolgálnak fel. Tehát együtt a kettő nem lehet. És akkor leírja, hogy a háztartásban is külön kell az edénynek lenni olyan, ami csak húsos edény, csak teljes edény. És ha véletlenül ezt a háziasszony összekeverik, többet az életben nem használhatja, mert hogyha egy mikronnyi ebből vagy abból belekeveredik, na most ebből csinálunk mi vallást. Erre mondja az Úr Jézus, hogy hát nem értitek. Hát amit megesztek, nem a szívetekbe megy, hanem végül az árnyékszékbe. Tehát Jézus azt mondja, hogy nem azt tesz engem tisztátalan. Fiam ismer egy ortodox zsidó embert, aki mindig jön kereskedelmi ügybe Amerikából, azt mondja, hogy akkor az ember, ami csak el tudok képzelni, megcsalja a feleségét, itt egy ilyen korombeli vénember meg. Szóval valami borzasztó dolgokat művel, de hozza a kis láboskáját, nehogy tisztátalan edény legyen. Ilyenek vagyunk. De mi keresztények is ilyenek, az ember ilyen. Tehát olyan ostobaságokat gondolunk, holott az egész örvettel. És Jézus itt elmagyarázva ugye továbbja van az övének, hogy hát nem értitek, hát ti is értelem nélkül valók vagytok. Hát nem azt feltözteti meg az embert, ami megeszik a biológiai táplálék, hanem hát ami kijön a száján, ami a szívből származik. És tulajdonképpen én a magam életében nagyon-nagyon látom azt, hogy mennyire igaz ez, hogy Isten előtt én nem attól vagyok tisztátalan, hogy éppen disznóhúst tettem, vagy nem, hanem attól vagyok tisztátalan, miket gondolok, hogy milyen indulatok vannak a szívemben, milyen kívánságok, mennyi bűn és mennyi olyan indulat, ami kifejezetten az Isten parancsolatai ellen hat. Ugye itt aztán elmond egy olyan példát Jézus, hogy ez a korbán törvény. Ez is tipikus kijátszása a mózesi törvénynek. Mert mi volt mögötte a pénz? Ha egy zsidó ember azt mondta, hogy én a templomnak adom a vagyonomat, akkor felmentették a kötelessége alól. Nem vagy köteles ezek után az idős szüleidet kiápolni. Mert az volt a törvény, hogy az első szülött gyereknek, ez nagyon-nagyon okos és helyes törvény, hogy az első szülött gyerek azért kapott két részt a vagyomból, mert ő volt köteles az idős szüleit haláláig kiápolni. Az első szülött fiú. Na most ugye Jézus a kereszten azért mondja a Jánosnak, hogy imád te anyád, és az anyjának, hogy imád te fiad, mert az ő kötelessége lett volna az édesanyját haláláig, ő volt az első szülött. És ezt átruházza a tehetős tanítványára, Jánosra. És ugye Most ez alól föl menthet engem egy rabbi, egy tanítás, igen, a hagyomány fölébe helyezték szépen annak a törvénynek, hogy tisztel apázat és anyádat, és ha jön, leírja a frukcámban, ha jött az apa, hogy segítsen rajta a fia, akkor már messziről kiabálta neki, hogy korbán. Ami azt jelentette, hogy nem tudok segíteni, mert amivel, tudni, úgy szólt a törvény, hogy két, ami azt mondta, hogy odaadod az Istennek, ami megmaradt, azt a saját, azt csak ő használhatta fel. Tehát ebből kizártak mindenkit. Tehát egy olyan húzó törvény volt, hogyha valaki ugye a templomnak nagyobb ajándékot adott, akkor felmentették a szülők iránti kötelesség alól. És ezt Jézus nagyon-nagyon haroglat szemléli ezt a dolgot, mert Isten nem ment fel bennünket, ez a volt. Tehát, de most ugye mondom, nem akarom itt most a zsidókat kipécézni, mert hát ha most elkezdeném a keresztény hagyományokat, akkor kiderülne, hogy pontosan. Mert az ember ember. Csak azért került ez elém, mert közben eszembe jutott, hogy én ezt olvastam ebbe a könyvbe, miközben készültem. És hát itt valóban a Misnával kapcsolatos konfliktust láthatjuk. És azt írja a Fruchtenbaum, hogy mi is volt a konfliktus igazi lényege, az, hogy hogy gondolkoztak a Mesiásról. Azt gondolták a Mesiásról, hogy hogy a Mesiás aláveti magát a Misnának, az ő hagyományuknak, sőt, amikor ő eljön, akkor új szabályokat fog hozni. És mivel ezt Jézus nem tette, ezért úgy ítélték meg, hogy ő hamis Mesiás. Mert nem állt be abba a hagyomány rendszerbe, ami működött. Tehát egyszerűen összeütközött az írástudókkal és a farizeusi réteggel, mert nem állt be abba a hagyomány vonalba, amit ők olyan nagyon szigorúan képviseltek. Csak hogy tényleg értsük, hogy a kereszténységben, most itt legjobban a pápai dekrétumokat lehet összehasonlítani, tudnék a rabbiknál, tehát a rabbinátus az egy intézmény, tehát úgy kell elképzelni ma is, hogy a vezető rabbik, tehát a jeruzsálemi vezető rabbik meghatároznak bizonyos dolgokat, és akkor nem lehet elkérni. Például fel akarták építeni a templomot valahol máshogy, és akkor a rabbik azt mondja, hogy szó nem lehet róla, mert a templomnak ott kell felépülni, ahol volt. És akkor tovább nincs vita erről. Vagy ugye a pápa kinyilatkoztat valamit hitdolgával, akkor az írásba teszi az egyenrangú szentírással. Tehát azzal fejezik be mindig a dogma leírását, aki ezt nem hiszi, az elkáborodott. Hát például ugyanezt írják le, ugye 1870-ben hozták azt a törvényt, hogy a pápa hitdolgába tévedhetetlen. 1950-ben tették dogmává, hogy Mária testileg mennybe ment. 1950-ben. És oda van mind a két törvény oda, aki ezt nem hiszi, az elkárhozik. Tehát nem csak a zsidók csináltak ilyen Bibliától igétől idegen dolgokat, hanem a keresztények is. Na, aztán sorolhatnám akár a protestáns dolgainkat is, hogy itt is tudunk mi azért sok mindent produkálni, ami aztán nem egyeztetett össze az igével. És csak egy dolgot még erről az egész teológiai gondolkodásban, ami a mai teológiában félelmetesen lejön, hogy a rabik hoztak egy határozatot, hoztak egy elméletet, hoztak egy új törvényt, egy rendelkezést, és utólag igazolták valami igével. Ami aztán egyáltalán nem is illett oda. De utólag igazolgatták valamilyen igékkel. És ugyanezt csinálja a mai teológia is. Hogy van egy eszménk, és ezt megpróbáljuk különböző igékkel igazolni. Például itt van az univerzalizmus. Az univerzalizmus egy olyan modern liberális gondolat, hogy a végén mindenki üdvözül, még a sátán is. Most ezt megpróbálják abból az igéből levezetni, hogy az Isten szeretet, tehát az Isten senkinek nem tesz rosszat, tehát akkor a végén mindenki üdvözül. Na tehát ez teljesen ellentmond az egész Szentírás üzenetének. Na most Jézus ebből mit akart, hogy megértsen a saját tanítványi csapata és a kortársak. Értsék már meg, hogy Isten nem lehet bolondá tenni. Ha a szívedben bűnös, parátnak kívánságok vannak, ha tisztátalan gondolataid vannak, ha hazug vagy, ha lopsz, ha csalsz, és így tovább, az bűn. És azt egyszerűen nem lehet semmivel megmagyarázni. És ha nem tiszteled az apádat, anyádat, az is bűn. Tehát nem menthetjük fel magunkat mindenféle ügyeskedéssel. Tulajdonképpen ezt akarja nekik elmondani, hogy nem a külső dolgok tesznek minket tisztátalanná. Persze a tanítás, mert azt mondja itt Máté 15-ben szó szerint ezt olvashatjuk, hogy hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Tudnélik, hát most embertisztelet vagy Isten tisztelet. Ezt szoktam mondani a katolikus testvéreinknek, mikor Mária kérdés előjön, hogy döntsenek már most embertisztelet vagy Isten tisztelet. Mert amikor én a szenteket tisztelem, isteni tisztelettel, tehát hogy imádkozok hozzájuk és imádatok tárgyává teszem őket, akkor a legdurvabb dolgot követem el. Mert nincs jogunk senkihez imádkozni, az egy igaz Istenen kívül, ugye a Szent Háromság Istenen kívül nincs jogunk senkihez imádkozni, se angyalokhoz, se szentekhez, senkihez. Na most ugye, amikor mi átlépjük ezeket a határokat, akkor azt mondja az Úr, hogy a mi Isten tiszteletünk hiába való. Hát azt vegyük komolyan. Tehát ne lépjük át, hanem vegyük szentül, komolyan, és tényleg még egy gondolat a tisztaságról, hogy lehet-e az ember tiszta? Ugye ezt az éneket azért kértem, mert Dávid király, amikor megbukik, és Dávid királyról azt olvassuk, tehát azért olyan megdöbbentő az ő bukása, mert azt olvassuk róla, hogy Isten szent lelke reászállt. És próféta volt, zsoltáríró volt, Isten embere volt, és olyan iszonyatos módon megbukott. Na most ugye, és akkor rájön valamire, hogy benne nincs semmi tiszta. És akkor azt mondja, teremts bennem tiszta szívet, ó Istenem. Tudnék, teremteni kell, ami nincs. A teremtés olyan, nem az alkotással azonos kifejezés, a teremtés az, ha valami nincs, és Isten szavára létrejön. És ezért mondja, hogy teremts bennem tiszta szívet, mert az nekem nincs. És ugyanezt kell megértenünk mindannyiunknak, mert Jézus kinek a szívéről beszélünk. Én mindig így szoktam feltenni a kérdést, most ez a gyülekezet szívéről van szó? A világ emberének a szívéről van szó? Nem, az enyémről. Az én szívem. Tehát az én szívemből jönnek gonosz gondolatok. Házasságtörések, parátlanságok, lopások, kapcsiságok, és így tovább. Az én szívemből igen. Igen. Na most, amikor ezt az ember erre rádöbben, hát akkor biztos. Szóval nagyon súlyos dolog emberekbe csalódni. Nagyon súlyos. De amikor az ember magába csalódik, az a legmegdöbbentő dolog. Hát gondoljunk csak Péter apostol esetére, amikor azt mondja az Úrnak, Uram, kész vagyok veled, mint köszönre, mint halálra menni. Mondja ő nagy csütörtök éjszakán, és komolyan gondolta. Komolyan. Mert nem ismerte saját magát. Tehát amikor az ige azt mondja, hogy tisztáltanám a szívem, akkor igen, ha én nem tudom, majd meg tudom. De jobb pár hiszem az Istennek. Csak egy történettel fejezem be. Hát ez a rokonságból történt. Egy fiatal református lelkészről van szó, aki még a század elején élt, és egy faluban volt fiatal lelkész, segédlelkész. És a református tanító fiával voltak ők nagyon jó barátságban, és a tanítónak az apja, aki akkor volt egy 50-40 éves ember, meghagyja a feleségét. És akkor ez az ifjú református lelkipásztor azt mondta a barátjának, ha ilyen lenne az apám, lelőném, mint egy kutyát. És mikor ő jött, 50-valahány éves, és én ezt vette. Ugyanezt. Még durvábban. Szóval ez egy olyan családi hagyományban hallottam én ezt, és ez rettenetes, mikor valaki ennyire lelövöm egy kutyát, és ennyire nem tudja egy lelkipásztor érző szívébe, ugyanezek előjöhetnének, hogy ugyanúgy megbukhatok, hogy ez nem jut el valakinek az agyáig, hogy olyan csak te tudsz bennem tiszta szívet teremteni, csak te tudsz engem megőrizni. De sok fiatal házasságba induló testvérem megmondta már, ne legyetek olyan nagy melénnyel, mert ott kezdődik a nagy melény, akkor, amikor lobog a szerelem, akkor el sem tudja képzelni, hogy ő ezt a leányt, vagy ezt a fiút valaki is megcsalja. El sem tudja képzelni. Sőt, magáról olyan szépeket gondol, hogy ő, na de hát, akkor hogy történik ez a sok-sok vállás, ez a sok-sok házasságtörés, meg sok csalás, lopás, hazugság, ami körülvesz bennünket. Itt mindenki, csak én nem. Tehát nagyon komolyan meg kell érteni, és csak akkor maradok Krisztus gyermeke, hogy megtisztíthat. Mert azt mondja az Úr Péternek, ha meg nem mosolok, semmi között hozzá. Igen, az ige mindig annyira megalász, hogy ilyen Uram, mossál meg kezemet, a fejemet, a gondolataimat, a szívemet, mert nézd, akkor nem vagyok tiszta. És ő pedig megteszi. És az igéje, itt szoktam mondani, az Isten igéje vírusölő program. Minden gonoszságot, minden tisztátalanságot. Na, hát ennyit gondoltam.